Nagyon sok szeretettel köszöntjük ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a napindító második részében. Továbbra is Sinder Mátyás, Szádvári Józsi és Borcse és Perce Léva vagyunk a stúdióban, illetve a technikai helységben. Katona Püspök atya a Római Egyház első szentjeiről beszélt, és most így a második részben az a kitüntetett élményünk lesz, hogy Mátyás atya 2 hétig, 10 napig Rómában volt, és erről fog nekünk mesélni, mert fantasztikus dolgok történtek vele. De még mielőtt ebbe belekezdenénk, azért szeretném elmondani, hogy akik esetlegesen, remélem nem sokan, de nem hallgatták az első részt, mikkel foglalkoztunk idáig. Túros Eszter csíkszeredai művészettörténész és muzeológus volt a vendégünk telefonon keresztül, egy Csíkszentdomokosról származó 15-16. Századi Mária kép kapcsán, amit aztán ők elküldtek Krakóba egy nemzetközi kiállításra. Utána pedig Mátott Péter kárpátaljai szobrászművésszel beszélgettünk legújabb szobráról, az Árpádházi Szent Erzsébet szobor, amit Bretagne-ban, Franciaországban faragott ki, és egy Carnoy nevű településen a Szentek Völgye szoborparkban került felállításra, 4 méter magas rózsaszín és gránit. És hogy ez milyen rettenetesen sok és nehéz munka volt, azt a Milportban hallhattuk, és legvégül pedig Pap Evelin ásatásvezető és Csuvár Andrási Réka régész voltak a vendégeink, a Bajai Tűr István Múzeum munkatársai, akik a legújabb feltárásokról beszéltek nekünk, szintén nagyon izgalmas volt, és amivel mindenképpen ados vagyok, ez a nagyon kedves, kellemes, csobogós zene, a Villa d'Este szökőkutyai Liszt Ferenc szerzeménye Kocsis Sándor előadásában, és azért ezt a zenét gondoltam, mert borzasztó meleg van most már napok óta, még ma is szörnyű meleg lesz, és ez egy kicsit ezzel a vízcsobogással talán hűsítő hangulatot árasztott. Mátyás atya, felkészültél az úti beszámolódra?
Nem.
De. Mindegy.
Itáliáról jól felkészülni nem könnyű tudni.
Ami azt illeti, igen. De ettől függetlenül átadom a szót, aztán majd kiderül, hogy de igenis felkészültél. Tied a szó, Mátyás atya.
Hát igazából nem is tudom, hogy mit mondhatnék, meg mennyire lehet szerényen és alázatosan fogalmazni az embernek a szabadságáról. De hát ez egy szabadságút volt az én részemről, és adódott, hogy lett a Bajai plébánián helyettesem. Sok Csövis László diakónus liturgiákat végzett az én szentmiséim helyett, és aztán elindultam, mert hát nekünk is igazából szükségünk van a pihenésre ahhoz, hogy adni tudjunk, hogy szolgálni tudjunk, hogy a lelkipásztori munkánkat tisztességgel tudjuk végezni, és ahogy mondani szoktuk, remélem nem túl kellene teljes a kifejezés a lelkeknek a jóvára, ahhoz néha el kell távolodnunk a munkától, és aztán nekem mindig úgy szokott ez történni, hogy az utolsó pillanatban jut az eszembe, hogy hova is megyek. Egy kicsit felelőtlenül úgy szoktam fogalmazni, hogy amerre az autóm orra áll, arra indulok. Eddig Tirol volt az esetek többségében az úti cél, és most Róma és Itália, és Róma és Itália pedig azért, mert volt alkalmam többször már zarándokutokat szervezni. Volt úgy, hogy 90 zarándokkal csináltunk körutat 10 napon keresztül Olaszországban. Most ezek mindig felelősséggel járnak, és stresszel járnak, feszültségekkel járnak. Egészen nyilvánvaló volt az eddigi olaszországi, itáliai zarándokútjaimból, hogy oda nekem vissza kell menni majd egyszer egyedül is. És aztán így, és aztán az autómra föltettem a kerékpáromat, és akkor elindultam Rómába, a Casa di Santo Stefanóban kaptam 2 nappal előtte, hívtam föl őket, és ezt nagyon ajánlom a kedves rádióhallgatóknak is, hogy hihetetlen szeretettel fogadták a bejelentkezésemet, készséges a Szent István ház. 1030 óta van zarándokházunk, Szent István király kora óta van zarándokházunk Rómában. Nem mindenki tudja, hogy az eredeti zarándokház, amit Szent István építetett, egyébként nem csak Rómában, hanem Jeruzsálemben is többek között, közvetlenül a mai Szent Péter Bazilika mellett állt. és kevés náció mondhatta el magáról azt, akkoriban mindenképpen, hogy saját zarándokháza van, Szent Péter sírjának a közelében, ott, ahol ma Szent Péter bazilikának a sekrestjéje van, oda lokálják, helyezik a régészek, a történészek az eredeti Szent István háza zarándokházat, a Szent István kori zarándokházat.
És ez azért kellett, mert már akkor rengeteg zarándok ment innen.
Hogyne, hogyne. Tehát a zarándoklatoknak az intézménye, ha egyáltalán ezt a szót lehet használni, visszamegy a konstantini időkig egészen, ugye, amikor már szabaddá válik a kereszténység. 4. századi zarándokok nevét tudjuk, akik Jeruzsálembe zarándokoltak már akkor a 4.
És ez olyannyira népszerű volt ez a műfaj, zarándok műfaj, hogy Szent István zarándok utakat építetett, és védte ezeket az utakat, mert azért pontosan, előfordult, hogy rossz emberek lecsaptak egy-egy jámbor zarándoklatot végző személyekre és csoportokra, úgyhogy ezek a kialakított védett zarándokutak jelentették a fölfutását tulajdonképpen a zarándoklatoknak.
Ugyanúgy, ahogy a római korban már egyébként előtte védték a nagykereskedelmi utakat, és így van, többek között a Via Appiát is, vagy a Via Egnáciát, vagy a Via Máriszt, ugye voltak ezek az ókori, még nem zarándok utak, de utak, amik igazából a nagy római birodalomnak az írhálózatát jelentették. Pontosan fogalmazó léve, én azt gondolom, hogy ugyanígy a Szent István is védette ezeket az utakat, mert kiszolgáltatott volt még akkoriban a zarándok, és mint ahogy a római birodalom idejében is az útra kellő. Amennyire én ezt laikusként, nem történészként tudom.
Na és akkor most elindultál, Róma felé állt a kocsidorra.
Róma felé
állt. 1400 km, mennyi Róma? 1400 km?
1200 valamennyi volt, talán 80 volt az én GPS-em, mennyit jelzett. És akkor megérkeztem, és akkor következett az első meglepetés, az első pozitív meglepetés, tudnélik, a Szent István házban már volt egy vendégcsoport, 19, a nagy Kárpát-medencei magyar papoknak egy együttese volt ott, lelki gyakorlatoztak.
Ezt te nem is tudtad?
Hogy nem tudtam.
Hát ez fantasztikus. A Jóisten végtelen kegyelme, látod, erről beszéltünk az evangélium.
Ez így van, és ami különösen szép volt, hogy ismerősökkel találkoztam köztük. Úgyhogy a Gyergyó Szent Miklósi plébános például, ő Erdélyből jött, több Erdély is volt, Vajdaságból is voltak atyákként. Ekkor a Szent István házban egy régi ismerősöm volt, akivel éppen Csíkszentdomonkoson keresztül, mint ahogy a mai reggelben ez már elhangzott, zarándokoltunk egy alkalommal a Csiki búcsúba. Szóval ismerősöket találtunk, a lelki gyakorlatot Szent Mártoni Mihály jezsuita atya vezette.
Ő kint van?
Vagy ő kint van Rómában, ugye ő újvidéki születésű, ez a jezsuita atya, aki Zágrábban tanult, mint ahogy ennek aztán utána jártam, és hogy nektek is itt, és a hallgatóknak is pontosabban tudjak majd fogalmazni. 1975-ben szentelték. Őt érdemes a kurikulumát egy kicsit felemlegetni, mert egy gazdag tartalmú élet az övé. 76 és 81 között Rómában élt, a Szaliziek Pápai Egyetemén klinikai pszichológiából doktorált, egyébként orvos végzettsége is van, pszichiáter szakvizsgája van, és aztán 81-91 között Zágrábban egyetemi tanár, gyakorló pszichológus volt, 91-től Rómában a Pápai Gergely Egyetemnek lett a professzora, 94-től a Szent Ivatási Kongregáció teológus konzultora volt, és 2003-tól az Egyetem Spirituális Intézetének lett az igazgatója, és most áprilisban kapta meg a Pázmány Egyetemnek a tiszteletbeli doktora lett, Stefanus Díjas is. Szóval odaérek Rómába, és egy általam egyébként a könyvei révén ismert atya vezeti magyar papoknak a lelki gyakorlatát.
Aminek a témája?
Aminek a témája igazából az egyházképünk, az egyházkép általában a Krisztuskép és Mária. Ezen a három elmélkedésen voltam én ott, és ezeken a beszélgetéseken. gazdagító volt. A közös szentmisék is gazdagítók voltak, a beszélgetések is. Azok voltak is az, hogy nem voltam egyedül.
Hát meg kész, meg volt az első x napi programod.
Pontosan, pontosan. Abból, az első
ha elkezdted, abból már ugye nem lehet kilengeni, akkor azt végig kell vinni, ezt a lelki gyakorlatot.
Igen, az első hét programja megvolt, és ezen az első héten elmentünk egy közös szerdai pápai audienciára is, ami megint egy nagyon kedves emlék marad nekem, tudnélik, úgy intézte a pápai magyar intézetnek a rektora, az András atya, hogy még közel a pápai, ott, ahol 14. Leó pápa ezeken az audienciákon lenni szokott, egészen közel ülhettünk hozzá, voltunk hozzá, és utána találkozhattunk is vele. Én így, ilyen közelről személyesen még nem találkoztam vele, és ha szabad elmondanám azt, hogy volt bennem egy gondolat, hogy most egy kicsit hogy szeretnék belenézni a Leó pápa személyén keresztül a lelkébe, hogy mi van, rekkenő volt a hőségével. Ő 3-4-10-kor már ott volt a San Pietro előtt a téren, és járt a papa, amiből az arándokokat. Őszintén megmondom, hogy az a jó óra, másfél óra, amíg tartott az audiencia kiallgatás, evangélium felolvasása, a pápai magyarázat hozzá, a különféle nyelveken végzett imádságok, nem volt könnyű ott lenni, nehéz volt ott lenni. És azután következett a római pápának az a feladata, hogy fogadja azokat a kiváltságos, valamilyen módon, most idézjelbe a kiváltságos szót, de ki mégiscsak kiváltságos helyzetbe került csoportokat és személyeket, is még fogadnia kellett, abban a 38-39 fokos hőségben, 3 órán keresztül abszolválta nagyon kedvesen azt a feladatot, hogy köszöntse, amennyire lehet személyesen is ezeket a csoportokat, és a hozzá eléje kerülő embereket, sokszor mobilitásokat. Szóval érdekelt, hogy lehet ezt csinálni. Lehet-e keserűség nélkül, vagy szenvedés nélkül őszintén csinálni? És amikor oda került elém a Szent Atya, akkor én mondom nektek, és a kedves rádiolgatóknak is, igenis egy meggyötört embert láttam az első pillanatban, akinek a dolog természete szerint nem volt könnyű abszolválni ezt a feladatot. De amikor már odafordul hozzánk, kapott egy mosolyt is közben, még ezt is így detektáltam, érzékeltem oldalról az egyik intézőjétől, amitől ő is földerült már ránk, megint mosolygott, és tette a dolgát. Nem futott el, hanem tette a dolgát, mert neki az a dolga, hogy demonstrálja azt. Ez is dolga, hogy fontosak vagyunk az identitás alakítás. Arra gondolok, arra, hogy tette azt, ami a feladata.
És, de azért, azt, ahogy mondtad, hogy azért meggyötört volt.
Igen.
Tehát ez teljesen normális, 3 órán keresztül abszolút, beöltözve abszolút. Tűző napon, teljesen normális, még a Jóisten végtelen kegyelme megint csak, hogy nem lett semmi probléma. Nyilván ő azért ezeket ismeri, és tudja, hogy zajlik egy ilyen audiencia.
Tehát nyilvánvaló, hogy van benne egy nagy tudatosság. A feladatot el kell, non excuso laborem, nem futok meg a munka elől. Ennyi. Azt hiszem, a bölcsnek elég. Van, amikor kellemetlen feladatokat is fel kell vállalni. Kimentem egy alkalommal a kerékpárommal a Via Appiára, és jut erről az eszembe egy gondolat kapcsán, az előző gondolatok kapcsán, azon az ókori hatalmas kövekből álló rázós úton, a nagy kövek mellett azért volt egy-egy kis ösvény, ami kevésbé rázott, és odaérek ahhoz a kápolnához, ami viszont egy megfutásról szólt, a legenda szerint legalábbis, ugye, a Kovádis kápolnához. És ahol a Péter apostol a legenda szerint ugye ott hagyja Rómát, mert már keresztény üldözés van a Néro idők, talán Krisztus után 67-ben vagyunk. és szembe jön neki a Jézus, Quo vadis, Domine, hová mész, Uram? Megyek Rómába, hogy újra megfeszítsenek. És akkor Péter, mint Kaifás udvarában megint elszígyeli magát, és visszamegy Rómába. És amikor bemegyek a kápolnába, látom, hogy a jobboldali festmény pontosan erről szól, hogy már a megfeszített Péter fejjel lefele fölvállalja az ő Krisztusának a sorsát maga is. Róma teli van meglepetésekkel.
Na, akkor mesélj ezekre a meglepetésekkel. Nekem te vagy tele meglepetése, hogy fogod magad, elviszed a biciklidet Rómába, ahol 200 fok van, nagyon meleg van, és még használod is, és ilyen utakon használod, és a 7 dombot bekalkulálva biciklizel.
Féltem Rómától, én nagyon sok helyet kerékpároztam. Természetjáró csoportunk van a plébánián, és egészen Dunaueschingenig karikáztunk többek
talán
között.
Talán tavaly is ilyen nagy biciklitúrán voltál a rokonságban valakivel, ahogy visszaemlékszem.
Tavaly Passau volt, Passau ilyen. Szóval, de Rómától féltem, mert ugye óriási a forgalom. Most, ahogy Pestre jöttem ma reggel, az jutott az eszembe, hogy Rómához képest, hát különösen reggel 17:30, hát itt nagyon kényelmes Budapesten vezetni. Hogy fogok én itt kerékpározni? Féltem. És utána az derült ki, hogy fölösleges a félelem, ha egyáltalán a kerékpárnak valamennyire is az ura vagyok, mert azért ura kell, hogy legyen az ember a kerékpárnak, mert a rómaiak akklimatizálódtak ahhoz az óriási forgalomhoz, és az jutott az eszembe, hogy ezek az emberek szinte játéknak veszik. Nem tehetünk semmit. Hát ilyen a világ. Ennyire zsúfoltá vált az életünk. Hát legalább élvezzük. Hát élvezik ezt a forgalmat, hogy vezetnek, ezt tapasztaltam most meg, és vigyáznak egymásra. Vigyáznak egymásra. És amikor, és megszoktam a kerékpározást, és valóban sikerült nagyon sok szép dolgot megnézni és felfedezni, gyorsabb, mint gyalog, éri a szél is az embert addig, amíg tekeri a pedált, és gazdagító.
És egyfajta szabadság, mert gondolsz így egyet, van. És na jó, akkor mégse erre nem várom meg a menetrend szerinti buszt, mert azért Rómában a tömegközlekedés víresen nem jó.
Igen.
Tehát arra számítani, viszont véggyalogolni 40 fokon, hogy nem volt rossz ötlet ez a bicikli, ettől függetlenül, hogy féltél tőle. Én is féltettelek, mikor kiderült, hogy vitted a biciklidet.
Igen. De gyönyörűségeket talál így az ember, sokkal nagyobb valószínűséggel. És mivel nem volt most csoportom, most megengedhettem magamnak, azt akartam megengedni magamnak, hogy hasson rám a város. Hogy megélhessem, érezhessem ezt a várost. Nem a gondokra kellett figyelni, hanem arra, ami körülvett és körülölelt.
Ezért ez egy kicsit kapcsolódik a lelki gyakorlatotokhoz is, mert ugye ott meg egyházkép, meg szűzanyakép, meg hát nem most Rómában semmi másra nem találkozott, csak egyházképpel, hogyha úgy állítod össze az útvonaladat. Na, akkor egy-két ilyen látványosság, Kovádis kápolna meg volt, mi volt még az, amire úgy nagyon, tudtad, hogy van, talán még láttad is, de most nagyon rácsodálkoztál.
Hát az embernek az első dolga természetesen elmenni a Szentpéteri templomot. Tehát ez volt az első, hogy oda kerékpárral eljussak, és a Villa Pomfilin keresztül a Gian Nicolóra karikáztam, és onnan egy meredeken aztán már lejutottam a Szent Péter templomig, de én nem tudtam, hogy létezik Rómában a Villa Pomfili. Ez legalább egy 100 hektáros park, ugyan nem Róma közepén, több nagy közparkja van egyébként Rómának, de ez a legnagyobb. És hát valami gyönyörűség, azok a ciprus és cédrus ligetek, amiket ott talál az ember, és amivel még mindig újra és újra találkozni lehet, hát azok az ókori, hogy ne csak keresztény emlékeket említsek, azok az ókori márvány alakok ott a Villa Pomfili hatalmas parkjában is, amikor mi az ókori Rómát idézik, síremlékek, egy fekvő hölgynek az alakja például, és lehetne ezeket sorolni. Szóval egy ilyen rövid úton is, mert ez egy félórás út, amíg a Via Casalettótól, ahol a Szent István ház van, az ember a Villa Pamphilin és a Gianni Colón keresztül lejut a Szent Péterig, találkozik azokkal a történelmi emlékekkel, amik átölelnek 2000 évet is. És aztán, hogyha az ember beült a Szent Péter bazilikába, hát onnan nem szabad kiszaladni, hanem arra áldozni kell 2-3 órát legalább, amit én akkor meg is tettem. És aztán természetesen a pápa sírok, és aztán a következő napokon pedig körbe karikába Rómában, hát amik alapvetőek. És akkor ehhez kapcsolódott még a Rómán kívüli